Szemeimet a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Isten igéjét, a Korintusiakhoz írt első levél 12. részének 12. versétől a 27. versig. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy itt lehetünk most a te színed előtt. Magasztalunk téged a vasárnap csodájáért, hogy szólhat igéd örömhíre, és életadó kegyelmedben akarsz részesíteni bennünket. Hálás szívvel jöttünk újra ide hajlékodba, mert tudjuk, hogy te vagy az élet ura. Köszönjük, hogy olyan sokszor bizonyságát adtad már, hogy szeretsz minket. Megtartottál nehéz időkben, kihoztál betegségből, bajból, és megáldottad munkáinkat. Magasztalunk azért, hogy a testi megtartatáson túl gondot viselsz lelkünkről is. Megajándékozol a hit látásával és a reménység erejével. Urunk, megvalljuk előtted bűneinket. Hitünk sokszor gyenge, reménységünk erőtlen. Csak magunkra, csak a láthatókra nézünk, nem tudjuk igazán átadni neked a szívünket. Bocsáss meg az eltékozolt alkalmakért, a földre ejtett igékért, bocsáss meg, hogy vasárnaponként az élet győzelmének ünnepén is csak vereségeinket tudjuk eléd hozni. Kérünk, Újíts meg minket lelked által. Taníts minket sokféle csüggesztő körülmény között is reménységgel élni, és reménységgel túllátni gyötrődéseken, betegségeken, életterheken, sőt még a halálon is. Add, hogy találkozzunk a feltámadott élő Úr Jézus Krisztussal. Áld meg Isten tiszteletünket, szóljon közöttünk az életünket formáló ige, és fogadd kedvesen, amikor énekben, imádságban, igére figyelve közeledünk hozzád. Áld meg azokat, akik itt vannak, de légy mindazokkal, akik ugyanebben az órában, más templomokban és gyülekezeti házakban imádják nevedet. Fogadd kedvesen hódolatunkat. Megváltó Urunkért kérünk, az élő Krisztusért. Hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Halljátok az igét, amelynek alapján szól ma hozzánk a mi Urunk, amely írva található a Máté evangéliumában, a 12. rész 50. versében. Máté evangéliumában, a 12. rész 50. versében így szól hozzánk Isten szent igéje. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Ez Istennek írott igéje. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Amikor abba a gyülekezetbe kerültünk, ahol most szolgálunk, egy pár nap telt el, és egyszer csak keresnek telefonon, átkapcsolták a telefont, és rögtön egy indulatos hang hallatszott, maga az új lelkész. Igen, és tisztelettel bemutatkoztam. Majd folytatta tovább, azért keresem, mert panaszom van az egyházra. Hallom a hangján az indulatot, a gyűlölet szinte perzseli a fülemet a telefonon keresztül. Gondoltam, itt valahogy csillapítani kell. Mondom neki, de jó, hogy tetszett hívni, mert akkor már ketten vagyunk, nekem is sok panaszom van az egyházra. Megdöbbent először azt mondja. Hát maga az új lelkész? Én vagyok az új lelkész. Mondtam neki, igen, de mielőtt megbeszélnénk a panaszunkat kölcsönösen, azért mondja már el, hogy mit ért pontosan azon, hogy egyház. Mert kedves testvéreim, különböző dolgokat képzelünk mi magunk is arról, hogy mi az egyház. A telefon végén nagy szünetet hallottam. Majd igen, erőteljesen megpróbálta meghatározni, hogy szerinte mi az egyház. Egy kicsit hagytam, hagy dolgozzon, nem gonoszságból, csak hogy én is értsem, hogy ő mit gondol az egyházzal kapcsolatban. Majd amikor láttam, hogy sehogyan sem halad előre, akkor nagy-nagy szeretettel azt mondtam, inkább tessék elmondani azt, hogy miben tudok segíteni. Majd elmondta, hogy a református temetővel van egy üggyel problémája, és azt a legnagyobb szeretettel segítettem neki megoldani. Kicsoda az egyház? Sokan nem tudják, nem csak kívülről, talán még belülről sem egészen megfogalmazni. Valaki számára az egyház, az valamilyen szolgáltató. Temetkezési szolgáltatást nyújt. A temetője van azért, mert a sírt intézni kell, vagy ha temetés van, és egyházi temetést akar, akkor azt kell elintézni. Valaki számára szolgáltatók vagyunk. Amikor szüksége van az egyházra, akkor megjelenik. Valaki számára az egyház nem más, mint a templom. Egyszer egy férfi azt mondja, hogy tiszteletes, én templomos ember vagyok. Mondom, de örülök neki. De mondom, nem láttam még a gyülekezetünkbe. Én csak máshol járok templomba. Mondom, igen. Hát amikor kirándulok, nincs olyan település, hogy én ne menjek el valamelyik templomba. És mondom, mindig megnézi, hogy mikor, hol van az istentisztelet. Jó, hát nem istentiszteletre járok, hanem amikor odaérünk, én ki nem hagyom, hogy meg ne nézzem, hogy hogy néz ki az a templom. Hát mi úgy azért nem ezt értjük az alatt, hogy valaki templomos, Ő inkább azt gondolta, hogy a templom nem más, mint egy múzeum, amit így kell látogatni. Valaki számára az egyház nem más, mint valami hagyományőrző szervezet. Ne vegyétek sértésnek, kedves testvéreim, ezt az én gyülekezetemnek is el szoktam mondani. Ez nem azt jelenti, hogy nem jól csinálunk mindent, de amikor olyan fiatalok, akik még életükben nem jártak templomba, bejönnek egy istentiszteletre, és hogyha megkérdezitek őket, hogy ők kívülről mit látnak, akkor azt mondják, hogy hát ezek valami régi ócska énekeket énekelnek, ezek fölle ülnek, nyekereg alattuk a pad, hát ezek visszarepültek az időbe, vagy 200 évet. Így néz ki kívülről, amikor valakinek még nincs új élete, ennyit lát, valami múzeum vagyunk. Valaki számára az egyház, az a pap, ez a palástos, reverendás, fekete valaki, valaki számára, aki vagy ilyen neveltetést kapott, vagy ezt a következtetést vonta le, egy pozícióját vesztő szervezet, amely valamikor a középkorban királyokat emelt trónra, vagy lökött le onnan, ma pedig egyre kevesebb beleszólása van a világ életébe, de amikor néha megerősödik, akkor azért bosszantó, hogyha valamit elér. Valaki számára az egyház valami meglehetősen elavult intézmény, amely az emberek egyre csökkenő vallási szükségleteit próbálja még kielégíteni. Valaki számára az egyház az valami jó szándékú, de nem túl népszerű vállalkozás, amelynek képviselői az erkölcsök nemesítésén fáradoznak, de ők maguk bizony sokszor igen rossz példát mutatnak. Az a kérdés, hogy a te számodra micsoda, kicsoda az egyház. A Máté evangéliumában azt olvastam föl, amikor Jézushoz mennek a családtagjai, édesanyja, testvére is megpróbálják kihívni, miközben Jézus tanítást ad. És Jézus ott a sokaság előtt, amikor meghallja a hívő szót, föltesz egy kérdést, ki az én fivérem, ki az én nővérem, ki az én anyám? Az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Micsoda az egyház? Kedves testvéreim, ha nagyon egyszerűen le akarom fordítani, Jézus családja. Kedves testvéreim, a korintusi levélből is ezt olvastam. Igénk ezt mondja, egy lélek által egy testé keresztelkedünk, egy lélekkel itattatunk meg. Az egyház nem valami földi szervezet. Ez Krisztusnak a teste. És amikor az egyházra gondolunk, akkor ott kell, hogy legyen a mi tudatunkban pontosan az, hogy ez az egyház azért jött létre, mert az Isten akarta, hogy létrejöjjön. Nem bizonyos emberek akarták, hogy legyen, hanem maga az Isten. Nem emberi belátásra és nem emberi akaratra vezethető vissza, nem egy kiváló egyéniségre, vagy egy lángelmére, még akkor is, ha mi sokszor valljuk magunkról reformátusként, hogy mi kálvinisták vagyunk, de a reformációt maga kivégezte el. Hát az élő Isten. És nem Kálvinnak az agyából, meg nem Luthernek, meg nem Zwinglinek az agyából pattantak ki a dolgok, hanem Isten újjászülte őket, és általuk újjászülte az Anyaszent Egyházat. Kedves testvéreim, az Isten tett azért, hogy egyház legyen. Mégpedig azt tette, hogy a názáreti Jézus nevében megjelent a földön, behatolt az emberi életbe, ezzel ő maga vert hidat az Istentől elszakadt ember közé, és az Isten közé, hogy újra elérhesse az ember, az Istent. Kedves testvéreim, Jézusnak a bűnért való halálával és a halálból való feltámadásával végezte el Isten az emberi életnek a megváltását. Azt lehetne mondani, ez igen szép beszéd, nagyon jó tanítás, igazán jó tantétel. Hát ide belőre, a templom falain belőre. Hát egy paptól nem is várunk mást, egy lelkésztől nem is várunk mást. Az a kérdés azonban, hogy a mindennapi életünkben gyakorlatunkra. Ha komolyan vesszük, hogy az egyház az nem csupán földi intézmény, bár a földön megtestesül, de ez egy Krisztus által létrehozott szervezet, a Krisztus teste maga, akkor az mit jelent a mi életünkre nézve? Mert kedves testvéreim, ebben az egyházban Krisztus adja a saját erejét, vigasztalását, örömét, szeretetét, áldását, győzelmét, békességét, életét, és önmagát adja. Ezt tette, és ezt teszi szakadatlanul nemzedékről nemzedékre. Ez az a hely, ahol az emberek Istennek ebben a megváltó cselekvésében részesülnek, ezt hívjuk egyháznak. Azok az emberek, akik Istennek ezt a megváltó cselekvését pedig hittel elfogadják a maguk számára, azok az emberek maguk az egyház. Éppen ezért, amikor te arról gondolkozol, hogy kicsoda az egyház, ne felejtsd, Jézus családja, és hogyha te hiszel az Úr Jézus Krisztusban, és komolyan veszed, és megtapasztalod az életedben az ő jelenlétét, akkor te magad is az egyház vagy. Evangelizációs sorozat végére érkeztünk el. Ennek az evangelizációs sorozatnak az volt a címe, az élet reformációja, ami nem más, mint az újjászületés. És elhangzott estéről estére, hogy hogyan megy végbe ez az újjászületés. Először úgy, hogy az Isten igéje belehullik az embernek a szívébe, a Szentlélek által megfogan, mint egy kis gyermek élete az anyamében, és ott formálódik valami titkos, csodálatos módon, és megtörténik az születés, földiképpen, aképpen a lelki újjászületés is. Elmondtam, hogy hogyan történik. Ott is szenvedéssel, vérrel jár. Az Úr Jézus Krisztus a Golgotai kereszten szenvedett, és az ő vérét adta azért, hogy mi Isten gyermekévé lehessünk. És amikor a gyermek megszületik, neki is fájdalommal és sírással jár. És amikor valaki újjászületik, az nem megy csak úgy olyan egyszerűen végbe, ott átmegyünk annak a szenvedésén, hogy belátjuk a mi elrontott dolgainkat, bűneinket, vétkeinket. Aztán a következő este arról volt szó, hogy amikor egy gyermek megszületik, akkor létfontosságú, hogy fölsírjon és megtörténjen az első lélegzetvétele, és csak akkor maradhat életbe, hogyha szüntelenül lélegzik. És hallottuk, hogy a mi lelkünknek a lélegzett vétele az imádság, ezért bátorít az Isten igéje, hogy szüntelenül imádkozzunk, és csak ott van új élet, ahol valakinek ima élete is van. De egy gyermek, miután már rendesen lélegzik, nagyon rövid idő után, hát ott van belétáplálva a vágy, hogy táplálkozzon is. Erről hallottunk tegnap este, hogy az újjászületett embernek a lelki tápláléka nem más, mint az Isten igéje. És az a kérdés, hogy ha egy gyermek megszületett, rendesen veszi a levegőt, már táplálkozott is, életben marad-e? Önmagában nem. Ahhoz mire van szükség? Arra van szükség, hogy gondoskodjanak róla. Milyen jó, ha ideális állapotban egy szerető családba születik bele. Ahogyan jó látni a keresztelős családot, hogy elfogadták az Isten ajándékát. És szeretettel hozták ide a gyermeküket, hogy hálát adjanak érte Istennek. De van, aki eldobja a gyermekét. Ott meg árvaházra van szükség. Tudjátok, kedves testvéreim, mi ebben a földi életben meg kell, hogy lássuk, nekünk három édesanyánk van. Az első, aki a szíve alatt hordott bennünket, ott formálódtunk az anyamében, és életet adott nekünk. A második édesanyánk a szülőföld, ahová születtünk. Olyan döbbenetes volt, hosszú ideig nem tudtam hazamenni, ahol én fölnevelkedtem. Ez egy szabolcsi kisfalu, úgy hívják, hogy Gyulaháza. És amikor hazamentem, valami döbbenetes élményem volt. Egyszer csak megéreztem a földnek az illatát. Teljesen más volt, mint bárhol máshol. Nem is tudtam, hogy azt lehet érezni. És akkor végig futott bennem a gyermekkorom, és minden átfutott rajtam. És ekkor értettem meg igazán a költő szavait, nem tudhatom másnak-e táj, mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága. Nem véletlen, ahová születünk, az Isten kegyelméből, de az anyaföld is. De nekünk van egy harmadik édesanyánk. Már annak, aki nem egyszer született, hanem aki kétszer született. Mert az újjászületett embernek a harmadik édesanyja az Anya Szent Egyház, ahová beleszületünk, ahol új életet kaphatunk. Kedves testvéreim, Isten így ad nekünk családot a gyülekezetben. De nem mindegy, hogy ki gondoskodik rólunk, amikor fölnövekszünk. És a kérdés az, hogy vajon a mi református egyházunk, és azon belül ez a gyülekezet árvaház, vagy szerető család? A kettő között azért van különbség. Az árvaházban is gondoskodnak a gyermekről. Igyekeznek neki enni adni, igyekeznek tisztán tartani, ami szükséges, azt megadják neki. Rájöttek már, hogy nagy kártokat tud okozni az árvaház, ezért kialakították a nevelőszülői hálózatot, hogyha valakinek nincs családja, vagy eldobták, azért mégiscsak jobb, ha nevelőszülőknél van, mint hogyha egy intézményen belül van. De kedves testvéreim, az ilyen embereknek, az ilyen gyermekeknek többet ismerünk, azért nagyon megnehezített az élete. A legtöbbnek tönkre megy az élete, vagy elzűlik az élete, pedig külsőképpen azért igyekeznek neki mindent megadni. Nagy baj az, amikor egy gyülekezet inkább árvaházra hasonlít. Hogy van templom, valahol be lehet jönni, azért megtartjuk az Isten tiszteletet, de az a szerető családi közösség nincs meg. Kedves testvéreim, ahol család van, ott van családfő, ott van édesanya, akik sokkal többet adnak a gyermeknek, mint testi szükségleteiknek a kielégítését. Az a kérdés, hogy a mi családunknak, lelki családunknak ki a vezetője. Egyszer bementem az ebédlőbe, és a gyermekeim csokoládét majszoltak. Hát ismerik, hogy én azért szeretek velük viccelődni, olyan komoly hangon mondtam nekik, hogy ki engedte meg nektek, hogy csokoládét egyetek most? Majszolták a csokit, lógatták a lábukat, vidáma mondták, anya. Hát mondom, az jó, hogy anya megengedte, de ki a főnök ebbe a családba? Majszolják a csokit, lógatják a lábukat, egyszer megszólal az egyik, Isten. Új, ledöbbentem. És azt mondtam, de igazuk volt? Hát tényleg ebben a családban nem én vagyok a főnök, hanem Isten. A te családodban ki a főnök? A te lelki családodban ki a főnök? Azt olvastuk a korintusi levélben, hogy az egyháznak magának, mint testnek a feje, az Krisztus. Kedves testvéreim, félelmetes dolog az, amikor valakinek óriási tragédia történik. A fejével, de hadd mondjam így, az agyával. Biztosan hallottatok már arról az állapotról, amikor valakiről azt mondják, hogy agyhalott. Az azt jelenti, hogy egyébként lélegeztető géppel minden funkcióját, életfunkcióját tudják működtetni, de az agya visszafordíthatatlanul olyan sérülést szenvedett, hogy nem lehet visszahozni az életbe. Sajnos ilyenekből lesznek a szervdonorok. Én magam is ismertem olyan kislányt, akit én kereszteltem, aztán rövid időn belül egy autóbalesetben egy ilyet élt át. Kedves testvéreim, van egy másik fajta állapot, a kóma, ahol még ez a folyamat visszafordítható, vagy van egyébként a mesterséges kóma, amikor direkt az orvosok tartanak valakit eszméletlen állapotba, hogy ők maguk tudják irányítani, stabilizálni az életét a nagy fájdalmak miatt. És az a nagy kérdés, hogyha végignézünk a mi református anyaszent egyházunkon, ha te belülről megnézed a gyülekezetnek az életét, akkor mi van a fővel? Néha olyan, mintha mély kómában tartanának bennünket. Mintha le eszméletünket elvették volna a főt, a Krisztust, az élő Krisztust. Sokszor próbálja egyébként a hatalom ezt megtenni. Hogy lélegeztető gépre tesz bennünket. Eszméletlen állapotba hoz, hogy ne a Krisztussal foglalkozzunk. Úgy kívülről azt látszik, hogy lélegzünk, hogy minden funkciónk működik. Csak hát az, aki mély kómában van tartva, az nem tud cselekedni. Annak csak funkcionálisan van léte. Kedves testvéreim, van, amikor úgy néznünk ki, minthogyha agyhalottak lennénk. Ott is lélegeztető gépre vagyunk téve. Reménykedünk, mutatjuk az életet. Tudjátok, sokszor ilyen, amikor egy gyülekezetben már nincs ott az élő Krisztus. Már nem számít, hogy Krisztus mit mond erre vagy arra, hanem hát próbálnak életet mutatni. Na, ilyenkor kaparásznak, hogy hogy mutassuk meg, hogy mi élő gyülekezet vagyunk. Na, akkor dömbinggel jönnek azok a kulturális rendezvények, amit egyébként nem muszáj templomba megtartani, mert ott semmi nem hangzik el, de olyankor legalább megtelik a templom. Tehát azt meg lehet tartani a művelődési házba is, ugye? Az nem azt mutatja, hogy élő gyülekezet van, csak azt, hogy sokan voltak a templomba. De az a kettő az Isten igéje alapján nem ugyanaz. Amikor nagy baj van, amikor nincs élő Krisztus és kapkodunk, akkor sokszor próbáljuk valamivel mutatni, hogy itt azért élet van. Próbálunk intézményeket alapítani, létrehozni, átvenni, hogy mutassuk, hogy itt élet van. Félre ne értsétek. Van, amikor lehet tartani kulturális alkalmat a templomba. Annak missziói célja van. Hogyha ott a Krisztus fog fölragyogni, és azért hívtok el ismeretleneteket, hogy halljanak Krisztusról. És az lehet, hogy egy zenei koncerttel, vagy bármivel van összekötve. Szükség van intézményekre, szociális intézményre, oktatási intézményre, de csak akkor, ha annak missziói célja van, és azt akarjuk, hogy segítsünk az időseken, az elesetteken, ha azt akarjuk, hogy a gyermekek életébe átörökítsük az evangéliumot, akkor igen. De ha csak azért, hogy kívülről azt mutassuk, hogy bennünk élet van, akkor az agyhalál állapotában van az a gyülekezet, akinek Krisztus kellene, hogy a feje legyen. Vajon, ha Isten ránk néz, van-e nekünk élő Krisztusunk? Ő irányítja a dolgokat. Nemrég volt húsvét, hirdettük a feltámadás öröm üzenetét, és van hatással az életünkre, a mindennapjainkra, a cselekedeteinkre. Egyszer egy gyerektől megkérdezték, hogy mit ünnepelnek húsvétkor. És nagyon szép kezdettel mondta, és a vége az döbbenetes lett. Mi húsvétkor azt ünnepeljük, hogy megnyitjuk az Úr Jézusnak a sírját. Mert ő harmadnapra föltámadt, és kijön a sírból. És húsvét este visszaküldjük oda Jézust, visszazárjuk a követ, hogy majd a következő húsvétkor újra kiengedhessük őt. Vajon a feltámadás örömüzenete, az, hogy nekünk élő Krisztusunk van, és ez nem önszuggesztió, nem magamnak beszélem be, mert akinek új élete van, az tapasztalja, hogy élő Krisztus van. Az van hatással a mi életünkre? Kedves testvéreim, amikor bennünket látnak, akkor mit gondolnak rólunk? Fölragyog közöttünk az élő Krisztus, a fej, a fő? Tudjátok, hogyha egy gyülekezetben nincs ott a Krisztus, akkor az már nem gyülekezet többé, nem eklézsia, kihívottak gyülekezete, azt sok mindennek lehet nevezni. Lehet egyesületnek, lehet klubnak, lehet szervezetnek, bárminek lehet, a világban sok ilyen van, valamilyen célcsoportján összegyűlnek. De az már nem lesz anyaszent egyház. Kívülről azonban sokszor piszkálnak bennünket ezért a szent egyházért. De azt mondják, szent egyház, hát kicsoda, járnak oda, ismerjük mi őket a hétköznapi életből. És azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, van, amikor szégyent hozunk Krisztusnak a nevére. Nem csak gyülekezeti tagként, lelki pásztorként is. De kedves testvéreim, az, hogy szent az egyház, az nem azt jelenti, hogy tökéletes emberek vannak benne, hanem azt jelenti, hogy ez a közösség Isten számára elkülönített. És tudjátok, amikor piszkálnak bennünket, hogy hát milyen emberek járnak oda, akkor azért meg kell, hogy jegyezzük, milyenek. Hát bűnös emberek járunk mi ide. Olyanok, akiknek vannak problémáink, nehézségeink, fájdalmaink, gondjaink, elrontott dolgaink. Hát pontosan azért jövünk a Krisztushoz, azért jövünk az Istenhez, hogy gyógyítson, hogy vigasztaljon, hogy megbocsásson, hogy utat mutasson, hogy felemeljen. Hát ez olyan, mintha az orvosnál azt mondanák az orvosi rendelőben, milyen emberek járnak ide, tiszta betegek. Hát persze, hát azért mennek az orvoshoz. De van olyan, aki nem annyira beteg. Van olyan, aki csak kontrollvizsgálatra megy. Van olyan, aki meg egészséges csak meg akarja előzni a problémát. Azért a gyülekezetben nem járnak egészségesek, mert olyan ember nincs, aki teljesen egészséges lenne, a Biblia tanítja nekünk. Bár én egyszer, amikor azt mondtam, a gyülekezetben ott nagyon sok orvos van, hogy én egészséges vagyok, minden rendben van velem, azt mondta a főorvos, hogy ó, tiszteletes úr, jöjjön csak be hozzánk a kórházba, mindjárt megtaláljuk, hogy mi a baja. Hát itt is azért megtaláljuk, hogy milyen problémáink vannak. Szent az egyház. De nem azért, mert mi tökéletesek vagyunk. Kapjuk mi rendesen. Lehet a családon belül is, hogyha valaki nem jutott még hitre, kapjuk, hogy mi milyen képmutatók vagyunk. Azért néha iróniával lehet válaszolni, hogy nyugodtan el lehet jönni közénk, mert még egy képmutatónak azért van hely a templomba. De jobb lenne, ha mi Krisztus képét tudnánk felmutatni. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus a fő, és azt olvastuk az igében, hogy mi az ő tagjai vagyunk. És nagyon nagy szükség van rád, hogy itt legyél. Nagyon nagy szükség van a te jelenlétedre, sőt, azoknak a jelenlétére is szükség van, akik ezhez a gyülekezethez tartoznak, de már nem tudnak itt lenni közöttünk. Mert ne becsüld le, hogy mit tudsz tenni. Ne becsüld le. Én a gyülekezeti tagjaimtól tanultam meg, hogy milyen hatalmas dolgokat tudnak véghez vinni gyülekezeti tagok. Elmentem olyan valakihez, aki már az ágyból sem tudott kikelni. Már az igét sem tudta olvasni, csak ha valaki felolvasta neki, és azt mondta, tiszteletes. Én naponta többször imára kulcsolom a kezemet, és imádkozom a gyülekezetünkért. Micsoda szolgálat! Hát valaki azt gondolja, hogy mi ez? Motyognak magukban az öregek. És közben a gyulai gyülekezetet, amikor a legnagyobb mélységben és a válságban volt, kitartotta meg. Az Úr Jézus Krisztus, hogyan? Hogy voltak olyanok, akik nem mondtak le róla, lehet, hogy beteg ágyon voltak, és hallották a rossz híreket, de könyörögtek Istenhez azért, hogy élet legyen a gyülekezetbe. És nem hullott porba az imádság, hanem Isten meghallgatta őket. Tudjátok, lehet szolgálni Istennek. Nem csak lelkipásztorként, nekik megvan a különleges feladatuk. Megvan a presbitereknek is, a gondoknak is a különleges feladata, és megvan neked is a különleges feladatod. Lehet, hogy nem tűnik olyan különlegesnek, de Isten meg tudja mutatni, hogy mire használ téged. És hogyha te visszavonulsz, és nem adod oda azt, ami az Istené, és nem találod meg a helyedet ebben a gyülekezetben, akkor csak gyengíted a gyülekezetet. Van egy kis mondóka, lehet, hogy ismeritek is. Egy szög miatt a patkó elveszett. A patkó miatt a ló elveszett. A ló miatt a lovas elveszett. A lovas miatt a csata elveszett. A csata miatt az ország elveszett. Hát máskor verd be jól azt a patkószeget. Hol van a te kis patkószeged ebben a gyülekezetben? Amit ha te nem versz be oda, akkor abból előbb vagy utóbb baj lesz. Kedves testvéreim, összetartozunk. Mindegy, kicsik, nagyok, okosak, kevésbé okosak, szépek, kevésbé szépek, jobbmódúak, kevésbé jobbmódúak. Krisztus családjába tartozunk, egy test vagyunk. A gyulai gyülekezetben sok olyan ember jár, akik szép vagy még szebb életvitelt élnek, kevesebben jönnek be azok, akik nyomorúságos életet élnek. Volt egy olyan gyülekezeti tagunk, aki emberileg nézve nagyon rendezetlen volt. Ápolatlan volt, bocsássatok meg, hogy így kimondom, szagos volt, amikor bejött közénk. És egyszer rosszul lett az Isten tiszteleten. Egy olyan valaki, aki a gyülekezetünkben megbecsült, a városban megbecsült, valamikor az ország vezetésébe is benne volt. Fogta, beültette az autójába, elvitte a kórházba. Ott a lehető legtermészetesebb az lett volna, sürgőségire beadja, és vége. De ő ott volt vele. Kiírták, hogy milyen vizsgálatokra kell menni, és nem a beteghordó vitte, hanem ő vitte. Hát amikor meglátták, hát mindenki ismerte őt, és látták, hogy egy milyen egyszerű, vagy illetve kellemetlennek tűnő életet tologat, meg segít ott, megkérdezték tőle, hogy hát ez kicsoda? És azt mondta, a testvérem a gyülekezetből. Komolyan gondoljuk? hogy egy család vagyunk. Lehet, hogy akkor sok minden másképp kellene tennünk, még ebben a városban is, ha ezt mi komolyan gondoljuk. Kedves testvéreim, szükség van ránk. És amikor hiányzik az a patkószeg, amely rád van szabva, az Isten rád akarja bízni azt a feladatot, akkor egyszer csak eltűnnek a nevek, eltűnnek az arcok a gyülekezetbe, és négy féle ember és négy név jelenik meg a gyülekezetbe. Lehet, hogy ismeritek is ezt a történetet, de ez a gyülekezetre is nagyon igaz. A mindenki, a valaki, a bárki, meg a senki. Egy napon szóltak mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont senki sem csinálta meg. Valaki dühös lett emiatt, mivel ez mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy bárki megcsinálhatná, és senki nem vette észre, hogy mindenki kerüli a munkát. Végül valaki lett, akit mindenki okolt, amiért senki nem csinálta meg azt, amit bárki megtehetett volna. Van, amikor mi vagyunk a mindenki, a senki, a bárki és a valaki. Kedves testvéreim, milyen a mi egyházunk, gyülekezetünk. Van, amikor belülről is én magam is tudnám sorolni a kritikákat, hogy mi nem jól megy, hogy kellene menni. Egyszer egy teológiai tanárunk azt mondta, jó, jegyezzék meg majd, amikor magukat fogják kritizálni. De ne felejtjék el, hogy ha valami nem megy, akkor nem kívülről kell kritizálni, hanem csak egy dolgot kell kérdezni. Mit segíthetek? Amikor az első gyülekezet megtért, Péter igehirdetés alapján szíven találta őket az ige, mit olvasunk, mit kérdeztek? Mit cselekedjünk, atyám férfiai? Amikor valaki új életet nyer Krisztusban, újjászületik, ezt kérdezi Istentől. Mit cselekedjek? Szükség van erre a gyülekezetre, mint lelki családra, mert itt új életek születnek, és kedves testvéreim, ez nem lehet árvaház. Itt új életek születnek, és itt oda kell figyelni arra, hogy ti egy olyan gyülekezet lehessetek, amely szerető családként egy ideig táplálja azokat, akik csak először enni akarnak. De a gyermek is először csak enni akar, hogy vele foglalkozzanak. És amikor nevelitek fel őt, majd eljut, hogy a kenyérkérőből kenyérkereső és kenyéradó lesz. Ezen a folyamaton át kell menni mindenkinek. Áldott dolog, hogyha ezt meglátjuk, és tudjuk végezni a missziónkat, mert akkor fölragyog a Krisztus. Tudjátok, sokan ilyen magánkeresztények akarnak lenni. Nekem is szokták mondani, hogy tiszteltes, én hiszek. De mondom, nem látom a gyülekezetbe. Mert én otthon szoktam imádkozni és igét olvasni. Lehet, bár az élet tapasztalata azt mutatja, hogy ebben van némi túlzás, sőt, nagyon sok. De kedves testvéreim, azért lefordítom a Szentírást. A Biblia nem tud magánkereszténységről. Miért? Mert ha valaki azt mondja, hogy én úgy hiszek, de nem járok gyülekezetbe, az olyan, mintha azt mondaná, én tudok úszni, de még vízbe nem próbáltam. Miért? Mert az úszásnak egy közege van. A víz. Ami nem abban történik, azt nem nevezhetjük úszásnak. A hitnek egy közege van. A közösség, a gyülekezet közössége. És ezért azt látjuk, hogy aki hitre jut, az mind gyülekezetbe megy. Megvan ennek az oka, hogy itt hogyan segítsük, hogyan vigasztaljuk, hogyan bátorítsuk, hogyan támogassuk egymást, hogyan adjunk mintát egymásnak. Aki nem hozza magával a gyülekezetbe saját imádságát, szeretetét, szolgálatát, hitét, az sosem tapasztalja meg a gyülekezeti közösség igazi áldását. Az mindig csak ki akar venni a gyülekezetből, és egy idő után úgy lehet járni, kedves testvéreim, mint a gyulai zenészek jártak. Három fúvós úgy döntött, hogy majd a másik kettő megtanulja a darabot, ő pedig majd úgy csendesen blattol. Ment a koncert, beintett neki a karnagy, a fúvósok mind, és egyik se fújt, mert várta, hogy majd a másik kettő tudja a dallamot. Hát nagy égés volt. Néha ilyen zenészek vagyunk mi. Majd a másik úgy is megcsinálja valaki. És amikor ott van, akkor hirtelen nem történik semmi. Mert úgy van az, kedves testvéreim, hogy a másokért munkáltodva erősödhetsz meg te magad. Másokat vigasztalva találod meg magad számára is az igazi vigasztalást. Másokat táplálva jut neked is elegendő táplálék. Testvéreidet Krisztushoz vezetve te is közelebb kerülsz hozzá, őket tanácsolva igazodsz el magad is jobban ebben a világban. Így él hát egy gyülekezet. Segíts hát te is elfogadni a gyülekezeti közösségnek ezt az ajándékát, betölteni a gyülekezeti közösségé válásnak ezt a feladatát, hogy átéld, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Krisztus tagjai vagyunk. Hát légy Krisztus szeme, aki észreveszi a másikat. Légy lába, aki oda megy. Szája, hogy elmond. És keze, hogy megcselekedd. Amen. Mennyei atyánk, aki sokszor és sokféleképpen szóltál, áldunk és magasztalunk azért, hogy szent ígédet ma is hirdettetted közöttünk. Szent jelenlétedben és igeid világosságában alázattal hozzuk eléd zúgolódásainkat, ládazadásunkat, vitatkozó lelkületünket, és szeretnénk itt hagyni nálad. Erősíts meg kegyelmeddel mindazokat, akik nehéz terhek alatt roskadoznak, próbák között gyötrődnek, válságos időszakot élnek át. Ébresz mindannyiukban felelősséget, hogy ne zárkózzanunk el a bajba jutottak elől, hanem gondviselő szeretetet követei lehessünk, bárhol élünk is ezen a földön. Adj reménységet a csüggedőknek, erőt a gyengéknek, vigaszt a gyászolóknak, gyógyulást a betegeknek, és mutasd meg az örök hazába vivő utat minden haldoklónak. Könyörgünk gyülekezeteinkért, ezért a gyülekezetért. Növeld közöttünk az egységet. Add, hogy a lelki ajándékok különbözősége se vetélkedést, se viszálykodást ne okozzon. Taníts egymást szeretetben hordozni. Add, hogy a téged keresők valódi lelki otthon találjanak közösségükben. Könyörgünk egyházunkért és az egész kereszténységért. Tanúidat ruházd fel erőddel mindenütt a világon, hogy a kereszt evangéliuma minden népet megörvendeztessen, és az üdvösség örökösévé tegyen. Áld meg hazánkat és vezetőinket, adj nekünk bölcsességet, hogy mindannyiunk javára éljünk, és éljenek ők maguk is a hatalmukkal. Viselj gondot háborúskodással, terrorveszéllyel, nemzeti és vallási ellentétekkel terhelt világunkra. Emlékezz meg irgalmadról és kegyelmedről, hallgass meg, ments meg, és üdvözíts minket Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Foglaljuk lelkünk könyörgését össze az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hálaáldozatként ajánljuk fel önmagunkat imádságban Istennek. Hálaadással emlékezünk meg arról, Istenünk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék te tőled, a világosság atyától száll alá. Fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel a te dicsőséged és fele barátaink javának szolgálatára. Hálánk jeleként felajánljuk adományainkat is egyházad javára és országod építésére. Amen. Végezetül pedig, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben mindenkor hálákat adván, tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Köszönjük a hirdetett igét.
csütörtök, péntek, szombat este, és most délelőtt is barát János nagytiszteletű úrnak, kedves feleségének is, barát Andréának, akik, ahogyan az ki is derült, Gyuláról érkeztek közénk. Ahogy a nagytiszteletű úr erre utalt, egy-két beszélgetés során szobatársak is voltunk egy ideig a teológián, a feleségeink is jó barátságban voltak, vannak egymással, úgyhogy innen is van a kapcsolat, és nagyon örültünk, hogy együtt lehetünk néhány napon keresztül, de legfőképpen azért az üzenetért vagyunk hálásak, amit Isten rábízott és elmondhatott a számunkra. Adja az Úr, hogy legyen ez gyümölcsözővé mindnyájunknak a szívében. Szeretettel köszöntjük a gyulai testvéreket, örülünk, hogy hasonló cipőben járnak, nagy gyülekezet, intézményfenntartó gyülekezet, és sok mindent meg is tanulhatunk egymástól.